nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, vendégem pedig Gundel Takács Gábor, televíziós műsorvezető, akivel viszont most nem futballmeccsekről, nem kvízkérdésekről, de még csak nem is a riporteri szakma kihívásairól fogunk beszélgetni, hanem az olimpiáról. Mert hogy néhány hónappal ezelőtt Gábor lett a Magyar Olimpiai Bizottság kommunikációs igazgatója, ebből következően Tokióban is ő töltötte be a sajtófőnöki posztot, vagyis ha minden igaz, akkor ott volt mindenhol, ahol magyarként fontos volt ott lenni, és látott mindent, amit érdemes volt megnézni. Szeretettel köszöntelek.
Köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit.
Mielőtt megosztanád velünk az emlékeidet, élményeidet, már ez deklarálta nem egy portré műsor, azt muszáj megkérdeznem, hogy hogyan és legfőképpen miért lett az ország egyik legismertebb műsorvezetőjéből, tévés személyiségéből, speakeréből egy sportszervezet sajtófőnöke.
Amikor engem fölhívott először Vékási Bálint a MOB főtitkára, akkor először csak abban akart segítséget kérni, hogy a YouTube csatornájára MOB-nak nézek már rá, mert nem feltétlenül boldog vele, meg kéne egy kicsit csiszolni rajta, stb. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor felvetette, hogy hát van az olimpián egy ilyen úgynevezett press attaché nevű funkció, amit el kell látni, ami nem is annyira sajtófőnök, mint inkább ilyen az az ember, aki segít a média és a sportolók, az olimpiai csapat közötti kapcsolatnak a megteremtésében, működtetésében, ami most ebben a covidos helyzetben talán még hangsúlyosabb volt. És mondta, hogy hát ez egy elég nehéz munka, meg rengeteg ember, meg egy csomó macera, meg mit tudom én, hogy vállalnám-e. Hát mondtam neki, hát viccelsz, hogy ha bélyeget kell nyalni, akkor is megyek, tehát olimpia, ugye magunk fajta az bármi van, hát akkor is mész, csak ott lehessél valahogy az események közelében. És akkor úgy felvetődött, hogy hát jó, de hogy erre nincsen ember így másfél hónappal az olimpia előtt. És mondta, hogy hát mert ugye, hogy most nincs kommunikációs igazgatója a MOB-nak, és akkor elkezdtünk erről beszélgetni, és akkor ugye azt megbeszéltük, hogy ilyen 8 órás főállásban ezt egyikünk se fogja tudni elképzelni, és akkor mi van, ha megnéznénk ezt ilyen félállásszerűen, úgyhogy végül is ebben állapodtunk meg, mondjuk a napi 4 óra az eddig nem teljesült, mert hát...
Gondolom sokkal kevesebb volt.
Hát nyilvánvalóan igen, tehát az olimpia előtt szinte semmilyen feladat nem volt, úgyhogy rögtön belecsöppentem a kellős közepébe az egésznek. Hát tényleg óriási munka volt, és itt ugye nem csak az olimpiáról van szó, hanem ugye az olimpia előtt ugye már föl kell az egészet vezetni, volt egy ugye az olimpiai formaruháknak, meg a ruháknak a kiosztása, abból mi azért csináltunk egy programot, sajtótájékoztatók voltak, stb. Közben el kellett kezdeni, ugye már létrejött, de egy kicsit a média portfólióját a MOB-nak egy picit rendbe kellett rakni, voltak átfedések benne, stb. Bizonyos változtatásokat kellett csinálni, tartalmakat kellett közben előállítani, úgyhogy rengeteg apró munka volt, el sem tudtam volna képzelni, hogy ez ennyi munkával jár, és aztán kint az olimpián ez meg gyakorlatilag egy ilyen 0-24-es történet volt, hát némi túlzással, de egy egész napos tevékenység volt, de valóban abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az volt a munkám, hogy ott legyek, ahol magyar sikerek várhatók. Úgyhogy a magyar érmekből, hát most nem számoltam meg mennyit, de körülbelül ugye a háromnegyedénél ott voltam személyesen is.
Még egy picit visszatérve arra, hogy elvállaltad ezt a feladatot, fel kellett adnod valamit az új munkakör miatt, vagy azért, mert az utóbbi időben talán egy kicsit kevesebbet látunk a képernyőn, most azt hagyjuk, hogy milyen okokból, tulajdonképpen ráértél?
Hát annyiban nem értem rá, hogy még közvetlen az olimpia előtt, és ez nem könnyítette meg a munkát, közvetlen az olimpia előtt még júliusban nekem volt egy tévéműsor felvételem, 30 adást kellett egy vízműsorból fölvenni, úgyhogy... És arra készülni is kellett, és ezek ilyen egész napos felvételek, tehát napi 3 adást tettünk föl, tehát összesen volt 11 forgatási napunk, ami azért a közvetlen az olimpia előtt nem volt feltétlenül szerencsés, de már nem lehetett vele mit csinálni, tehát adottságként kellett kezelni, és ebben a MOB-nak is, Bálintnak is rugalmasnak kellett lennie, hogy oké, de ez vele jár, mert ez már le van diszponálva, stb. Úgyhogy nem... kellett, vagy nem lehetett föladni mindent. Nyilván el fogok tolni bizonyos hangsúlyokat, lesznek olyan munkák, amiket esetleg korábban elvállaltam, most nem fogok elvállalni, de ezek inkább ezek a úgynevezett ahakni kategória. De ez nekem nagy megtiszteltetés, meg egyáltalán, szóval nekem ez egy nagy öröm, hogy meg nagyon izgalmas benne lenni ebben a világban, egy kicsit a másik oldalról csinálni, fölépíteni valami újat, mert ugye eddig nem nagyon volt például a MOB-nak, vagy ilyen intézményeknek nem nagyon volt saját tartalomgyártása, és most azt gondolom, hogy bizonyos mértékig el fogjuk ezt kezdeni. Nem fogunk konkurálni egyetlen egy online portállal sem, meg professzionális tévécsatornával sem, de azért azt gondolom, hogy valamilyen szinten erre szükség van, és nagyon jól kell kitalálni, meg jól kell felépíteni azt, hogy ebben a portfólióban a honlaptól a TikTokig a különféle platformokat mire lehet használni, hogy lehet őket kölcsönösen építeni, tehát az egyikkel építeni a másikat, stb. Mit mire használjunk, és egyáltalán mi az a új gondolkodás, ami a MOB kommunikációjában megjelenik, és korábban egyáltalán nem volt.
Említetted az izgalmakat, az első izgalmakkal teli héten vagy hónapokon már ugye túl vagy, úgyhogy most ugorjok is oda, vagy inkább vissza Tokióba. Hát egy rendkívül kreatív és nem kevésbé meglepő kérdéssel fogom kezdeni, hogy milyen volt ez az olimpia, amelyel kapcsolatban ugye az eredményeken kívül persze a legtöbbször a szigort, a lezárásokat, a nézők hiánya miatti hangulattalanságot emlegettél. Te jártál jó néhány korábbi hasonló eseményen. Milyen volt ez a korábbiakkal összehasonlítva?
Hát nyilván ugye az, hogy a korábbi olimpiák, amik Pekingben is nagyon sok magyar szurkoló volt kint. Érdekes módon sokkal több magyar szurkoló volt kint, mint mondjuk nálunk sokkal magasabb életszínvonalú társadalmakból, tehát mondjuk hollandok vagy svédek sokkal kevesebben voltak kint a korábbi olimpiákon, mint magyar szurkolók, és ez mindenféleképpen hiányzott. Hát ezt igyekeztünk egy 8-10-12-en pótolni, a részben a MOB munkatársai, részben a nagykövetség munkatársai, vagy egyes sportágyi.
Még ugye azok a sportolók sem lehettek ott, akik nem abban a sportágban voltak érdekeltek, tehát mondjuk nem tudom, a vívó nem mehetett kézilabdameccsre szurkolni, ugye?
Igen, és ez ugye azért volt probléma, mert a kézilabdázóknál nem volt, aki kimenjen, még a két vízipóló csapat ki tudott volna menni egymás meccsére, de hát ugye nekik úgy volt, hogy meccsnap szűnnap váltásban, és hát nyilván nem az volt a dolguk verseny alatt, hogy még menjenek még szurkolni és buszozzanak nem tudom mennyit, hanem edzés van, pihenés van, videózás, stb. Mondjuk aztán a lányok a végén ott voltak a fiúk bronz meccsén, ott segítettek szurkolni. De igen, nem lehetett, ami egyébként egy kicsit ilyen álságos intézkedés volt, mert egyébként az olimpiai faluban ott meg mindenki teljesen vegyesen, tehát sportáktól függetlenül, nem csak a falu utcáin, hanem a falu házaiban is. Tehát például a magyar csapat is egy épületben lakott a franciákkal, a svájciakkal, az andorraiakkal, meg még nem tudom hány országgal, marokkóiakkal. És ott tehát most a liftbe beszálltál, akkor ott volt két másik náció, és ki tudja, hogy milyen sportág, vagy ha bementél az étkezdében, ott is ott volt vegyesen mindenki. Tehát igazából ez például szerintem egy rossz döntés volt, mert legalább...
Sok következetességet nem
véletetek. Hát ebben nem volt következetesség, igen, inkább azt gondolom, hogy voltak olyan intézkedések, amik inkább a látszatnak szóltak. Tudod, tehát hogy csak mondjuk egy példát, hogy egy vívópást végén ott ül az edző, és nem elég, hogy maszk van rajta, még ez a plexi hegesztő szemüveg is rajta volt, amit nyilvánvalóan a versenyző, amikor nyert, akkor egyből az edzője nyakába ugrott, ugye? A plexi jó fölhorzsolt a mindkettőjük arcát, majd levették a plexit, és együtt elvonultak az öltözőbe, aztán fölültek a buszra, aztán együtt étkeztek, aztán együtt utaztak haza, stb. Tehát ezek ilyen, nem láthatod, hogy mi értelme van, és igazából ha legalább egymás eseményeire kimehettek volna a sportolók, akkor azért jó hangulatot lehetett volna csinálni. Mint ami például az úszodában kiderült, mert általában az úszodában ugye még a többi úszó is annyi ember volt, hogy tudtak valami jó hangulatot csinálni. De hát ugye például a csapatjátékok azok ilyen teljes nihilben zajlottak, szóval szerintem ez nem volt igazán szerencsés döntés, hogy ezt ennyire megszigorították. Illetőleg ami még nagyon hiányzott, hogy ugye, ha az ember televízión nézi, akkor egy olimpia sportesemények láncolata. Ugye reggel bekapcsolod, és estig mennek a különféle események. De ha ott vagy a helyszínen, akkor ott van azért mondjuk 200-250 ezer ember a világ különféle pontjairól, és ott magában a városban, az olimpiai parkban, ott nagyon nagy élet szokott lenni. És az nagyon jó. Én egyébként ezért is vagyok a támogatójának, hogy legyen Budapesten olimpia, mert ez a feeling, ez valami egészen különleges feeling, és ez csak azt tudja átélni, aki ott van. És azért szerencsére már sokan eljutottak Magyarországról olimpiára, ők ismerik ezt az érzést, de nyilván sokan vannak, akik ezt nem engedhetik meg maguknak, nem tudják megoldani, és ha ez itt lenne Budapesten, akkor ez egy nagyon klassz dolog lenne. Tehát én is, amikor először voltam olimpián Barcelonában, döbbentem rá, hogy ez a határok, meg tömbök, meg imperialisták, meg szocialisták, meg a románok, meg mi, meg stb. Ezek ilyen politikai dolgok. Így, amikor egymás mellett
senkit nem érdekel.
Senkit nem érdekel. Igen, mindenki ott ül, és teljesen egyformák vagyunk, ők is, mi is. Mindenki szeretne nyugiban élni, biztonságban mosolyogni, tapsolni, élményeket szeretne beszélgetni, jelvényt cserélni, stb. Stb. És na most ebből meg semmi nem volt Tokióban.
Még egy picit a körülményekről. Tapasztaltál-e bármi olyasmit, ami mondjuk kiakadtak a sportolóink, vagy túlzott óvatosságnak gondolták, vagy bármi olyasmit, ami a versenyre való, meccsekre való ráhangolódásban hátráltatta őket?
Hát lehet, hogy volt ilyen, de én nagyon azért nem találkoztam vele.
Ugye nem panaszkodtak?
Na, nagyon nem, igazából. Ugye a sportoló azért bizonyos tekintetben egy fegyelmezett ember. Ugye ő hozzá van szokva, hogy rend van, amit megmond, mikor van edzés, mikor van verseny, mikor ülünk föl a buszra, mikor indulunk, stb. Van benne egyfajta katonás fegyelem, és azt gondolom, hogy a sportolók ezt ismerik, és olyan nagyon azért nem lepi meg őket. Nyilván kellemetlen volt, hogy mondjuk minden reggel le kellett adni egy nyálmintát, és akkor minden nap tesztelték elvileg, szerintem csak szúrópróba szerűen. Mert volt, aki elfelejtette, aztán mégis negatív lett aznapra. De olyan nagyon kellemetlen nem volt egyszer, tehát nem éreztem sose azt, hogy micsoda olimpia szörnyű, mikor mehetünk már haza, stb. Szóval nem, inkább az volt a probléma, hogy ugye megszokták azt, hogy akinek volt rá módja, az mondjuk kimaradhatott az olimpián, és akkor ott élvezhette a verseket, most mindenkinek haza kellett jönni. Tehát például, aki mondjuk megsérült, annak haza kellett jönnie két napon belül. De még a vívóknál is úgy volt, hogy a férfi karcsapat befejezte, a lány karcsapatnak még volt, azt hiszem, még 4 napja, de a férfi karcsapat tagjainak addig is ki kellett költözniük a faluból egy szállodába, hogy aztán majd együtt a lányokkal tudjanak hazajönni Tokióból. Tehát inkább ez volt a baj, hogy amint vége lett a versenynek, nem tudták egy picit élvezni az olimpiát, a falut, stb., hanem gyakorlatilag kellett jönni haza azonnal. De azért tegyük hozzá, hogy ez azért a sportolóknak egy elég hosszú időszak volt, mert a sportolók zöme, azok kint edzőtáboroztak, nem Tokióban, de Japánban, többféle tartományokban, sportáktól függően. Tehát azért még akinek viszonylag gyorsan véget ért a versenye, annak is azért ez egy ilyen 2, olykor 3 hetes periódus volt. Úgyhogy igen, az egyik szemük sírt, hogy még nem maradhatnak itt egy kicsit az olimpián, a másik megörült, hogy végre haza lehet jönni a családhoz, a gyerekekhez, haza lehet jönni egy olyan országba, ahol nem kell nyálmintát adni, meg maszkot hordani, meg nem tudom. Szóval nem, én nem éreztem azt, hogy ott nagyon nagy dűnyögés lett volna. Egyébként a faluban kifejezetten jó volt a hangulat.
Na, akkor térjünk is át sokkal kellemesebb témára, a magyar sportolók szereplésére, akik ugye a MOB, a sportszakma előzetes várakozásait felülmúlva 20 érmet nyertek, köztük 6 aranyat és 7 ezüst, illetve bronzérmet. Utólag hogy látod, hogy a realitásokhoz képest valóban ennyivel túl teljesítettek a versenyzőink, vagy az olimpiai bizottság a sportszakma lőtt alá?
Ugye a sportszakma az alapján, a sportigazgatóság felbeállásza vezetésével az alapján kalkulált, hogy megnézték az elmúlt olimpiai ciklusban a világversenyeket, VB-ket, EB-ket, világkupákat, megnézték a világranglistákat, stb. És ezek alapján készítették el a kalkulációjukat, egyébként nem csak az érmek számát tekintve, hogy 13, hanem arra is volt egy szám 21, 2, 3, 4, nem tudom pontosan, ami a 4.-6. helyeket illeti. Tehát erre is vonatkozott a kalkuláció. És ugye mindig, ugye régen volt egy ilyen, azt hiszem, hogy Schmidt-Páltól eredő kalkuláció, hogy nézzük meg az összes éremesét, és osszuk el 2-vel. És akkor körülbelül az fog történni, mert lesz olyan esélyes, aki végül is nem fog érmet szerezni, és lesz olyan, akitől nem várunk érmet, és mégis be fog futni, és nagyszeren fog szerepelni. És akkor az úgy nagyjából jó lesz. Most, ahogy a Fábia Laci fogalmazott, most a kapufáról inkább befelé pattant a labda, bár hogyha mondjuk megkérdezzük Kenderesi Tamást, vagy Kapás Bogit, vagy Verasztó Dávidot, akkor ők úgy érzik, hogy a kapufáról kifelé pattant a labda, és azért a 20 érmünk mellett volt 10 negyedik helyünk is, azért az kicsit bosszantó, hogy igen, hát abból a 10 negyedikből még néhány befelé pattanhatott volna, és akkor még több érmünk lett volna.
Viszont volt 7 bronzérmünk. Fordítjuk.
Hát igen, igen, igen. Szóval összességében nem lehetünk elégedetlenek nyilvánvalóan. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen nagyjából az történt, ami pozitív értelemben várható volt. Tehát nem volt nagyon nagy betli. Ugyan az atlétikával nagyon sokan elégedetlenek, de ott sem az, hogy ott nem tudom hány érmet vártunk, mert igazából nem vártunk most érmet, azt hiszem, atlétikában, de azért azt, hogy közelebb legyenek a döntőkhöz, bejussanak egyáltalán a döntőben, mondjuk dobóatléták, stb. Azért az úgy benne volt a várakozásban. Ugye tudtuk, hogy Márton Anita nem fog súlylökésben most teljesíteni, hiszen nem régen szült, tehát ő még nem lehet olyan formában. De az, hogy senkinek nem jött össze az atléták közül igazán, az egy kicsit fájó, illetőleg például itt van a hosszú Katinka jelenség, volt, aki várt tőle legalább egy érmet, volt, aki már nem várt tőle, szóval, de nagyon nem tudunk ezen kívül, meg ugye az úszók pekhesek voltak ebben a sok negyedik helyen, de egyébként nem nagyon volt olyan, akik alul teljesítettek volna, viszont sokkal inkább bejöttek azok az érmek, amikben úgy halványan bíztunk. Tehát nem is tudom, hogy ki hogy számolt például a két vízilabda csapattal, de végülis az, hogy mind a kettő érmes legyen, az is pozitív. A birkózás messze jobban teljesített. Ugye szerencsénk volt azzal, hogy a kajakkenúban nem egy, hanem két egység indulhatott nemzetenként, és azért ez nekünk ugye a magyar kajakkenú sportnak mindenféleképpen jó. És akkor voltak olyan helyezések, például, amire nem nagyon számítottunk. Ugye például a Vaskata Blankát mondják nagyon sokan, hogy az ő negyedik helye az legalább.
Egyik kerékpárban,
igen, bocsánat, az legalább akkora szenzáció, mint a nem tudom kinek az aranyérme, vagy ezüstérme, vagy bronzérme, szóval az olyan nagyon nagy teljesítmény. Szóval igen, most minden valahogy jól sült el, de hogy ez mi múlik, ugye mindannyian emlékszünk Pekingre, ahol meg minden rosszul sült.
Három aranyérmünk volt összesen.
Három arany, úgyhogy három nappal a vége előtt még nem volt egy se, és már mindenki halál frusztrált volt, és már a sportolók is frusztráltak volna, és akkor na majd ma ő, és akkor ő se. Na jó, de akkor majd holnap ő, és akkor ő se, és hát ez borzasztó volt. És ott meg mindig kifelé pattant a labda, és olyan nagyon nem tudja az ember, hogy mi volt a különbség. Most valahogy beindultak a dolgok, az Áron rögtön az első napon nyert egy aranyat, ettől nekik jó kedve volt, és valahogy úgy elindult a szekér. Bár volt egy pont, amikor ilyen két arany, két ezüst, két bronzon megálltunk, és az egyik újságíró megkérdezte tőlem, hogy hát nem is tudom, milyen szót használt, hogy nem izgulunk-e a mobban, vagy valami ilyes, vagy nincs-e pánik a mobban, vagy nem tudom, micsoda. Nincs. Miért kéne, hogy izguljunk, meg pánik legyen? Ez kicsit az a rossz bulvár gondolkodás, hogy ami katasztrófa, ami tragédia, ami kudarc, arra majd kattintanak az emberek, ami siker, az meg magától értetődő. Na mindegy, úgyhogy végülis hát valóban nem volt indokolt, hogy pánik legyen, mert azért az, hogy 20 érem lett, az... A végén már mi is kapkodtuk a fejünket, hogy na ez is bejött, nem? Az is bejött, és akkor a két pólócsapat is végül is bronzérmes lett, úgyhogy hát valahogy így a tudományos, ennél tudományosabb részét majd nyilván a szakemberek.
Igen, személyesen ki az, akinek a teljesítménye abszolút meglepett? Vaskata Blankát említetted, de talán vannak mások is, akitől nem vártál olyan eredményt végül is, amit elért.
Hát például a Milák Kristóf ezüstje 100 pillangón, azért úgy azt sejtettük, hogy esetleg
ott... VB ezüstérmes ebben a számban, ugye 2017-ben.
Hát igen, de valahogy mindig az volt, hogy az neki rövid, meg hogy nem arra készül.
Igen, már akkor is azon a budapesti világbajnokságon a 200-on volt jobb, de akkor még ketten is jobb szintidőt úsztak nála a magyarok közül, ezért nem is indulhatott a főszámában, elindult a gyengében, és második lett.
Igen, na most ez mutatja a zseniét, de ugyanakkor az is látszott, hogy ő gyakorlatilag a rajttal meg a fordulóval bukta el azt, hogy 100-on is aranyérmes legyen. Tehát a dresszel a rajtnál is, meg a fordulónál is annyival jobban jött ki, hogy azt egyszer úszással nem lehetett megverni. De például nekem nagyon a sztori a két Lőrinc tesó, tehát az, hogy Rio után mind a ketten csalódottak voltak, és most, amikor Viktor jött le a döntő után, akkor hát szegény a könnyeivel küzdött, és nagyon nehéz volt. Pedig azt kell mondjam, hogy az ukrán egyértelműen jó volt. Hát ezt nem lehetett vele mit csinálni. Tehát ott volt egy nagy darab szikladarab, és a szőnyeg, és nem lehetett vele mit csinálni. De ő nagyon-nagyon csalódott volt, mert ő is aranyat akart nyerni. De aztán az eredmény hirdetés után már tudott egy kicsit
mosolyogni. Hát ettől függetlenül az, hogy két testvér 24 órán belül két érmet nyerjen az olimpián, azt hiszem. Hát talán nem is egyedülálló, de mindenképpen egészen különleges.
Hát ugye pólóban a Varga testvérek, de az egy közös csapat. Igen. Tehát az nyilván más, de hát igen, azért ez különleges. ezek ilyen szép történetek voltak, meg nagyon jó volt ott lenni a vívókkal például, a Siklós-Igeri ezüstér, mert ugye ott ő simán elvesztette a döntőt, de nagyszerűen vívott. Aztán hát az viszont infarktusos volt, a férfi kart csapat bronzmérkőzés, amikor utcahosszal vezettünk, és akkor a végén, hát az nehogy már innen, az áram biztos nem, és akkor már csak 5, már csak 4, már csak 3, te jó ég, csak nem létezik, és akkor valahogy begyötört még 2 túst.
Mondok még egy nevet, Varga Ádám, ugye a kikajak 1000 méteren egészen fiatal, még utánpótláskorú versenyzőként lett második. Kopasz Bálint mögött ráadásul, ugye kettős magyar győzelem született.
Igen, hát ugye a Bálint az utcahosszal megnyerte a futamát, de az Ádám is, meg ugye a Tótka Sanyi is 200-on, hát ilyen nem lehetett szabad szemmel látni, csak azt látod, hogy bezuhannak a hajók egyszerre, és akkor most mi van, a Sanyinál látszott, hogy nagyon jól berúgta a hajóját, de hogy most ez elég vagy nem elég, és ugye az Ádámnál is ilyen nagyon holt versenyes dolog volt, hát azok nagyon-nagyon jó emlékek voltak, meg jó érzések voltak.
Nekem az is jó emlék volt, csak a tévéképernyőn keresztül, hogy szerintem nagy változás a mostani eredmények fogadtatásában, hogy már nem csak a győztesek, hanem a dobogósok helyezéseit is elismerték, sőt, a helyezetteknek a pozícióit is abszolút elismerték, eredményeiket.
Bocsánat, hogy közbevágok, de részben én azt gondolom, hogy nekünk már, mint a MOB-nak dolgunk az, hogy ezt erősítsük. Másrészt pedig engem is megdöbbentett az adat, hogy 1896 óta, tehát az első újkori olimpia óta, télit-nyárit beleszámítva, kevesebb, mint 3000 magyar ember indulhatott olimpián. Most gondoljunk bele, hát nem, nincsenek összesen 3000-en, akik olimpián vettek részt. Nyilván volt, aki több olimpián volt. Ez magyarán szóval ez azt jelenti, hogy ez nagyon-nagyon kevés ember, magyarán szóval nagyon-nagyon nehéz kijutni egy olimpiára. És ma meg, amikor kvalifikációs versenyek vannak, ugye szokták néha mondani, hogy az olimpia könnyebb verseny, mint egy VB vagy egy EB. Jó, de oké, azért, mert van ez a kontinentális kvóta, de kijutni Európából gyakorlatilag bármilyen sportágban egyre nehezebb az olimpiára. És az, hogy most 176 kvótás helyünk volt, aztán az más kérdés, hogy nem indultak el végül annyian különféle okokból. De az, hogy volt 176 kvótás helyünk, 23 sporták, 27 vagy 28 szakágában, az, hogy 9 sportágban tudtunk érmet szerezni, az szerintem egy fantasztikus dolog. Tehát igenis meg kell becsülni mindenkit, aki egyáltalán ki tud jutni egy olimpiára.
Pontosan így van, azt akartam csak mondani, hogy sose felejtem el, a 90-es évek közepén Helsinki-ben jártam tudósítani egy atlétikai Európa-bajnokságon, és gerelyhajításban 10. végzett egy finn versenyző, tehát a vendéglátóknak a versenyző, és a stadion, a Helsinki Olimpiai Stadion közönsége, nem tudom hány tízezer ember fölállva ünnepelte őt, és nem is értettem, döbbenten álltam ott, és persze irigykedtem egy kicsit, hogy hát talán így is lehet ezt. Igen. És jól érzem, mintha ha kezdenénk felzárkozni a 90-es évek finn szurkolóihoz?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát talán lassan sikerül rendbe rakni azt, hogy ebben a mai világban mekkora dolog, főleg, hogyha valaki 20 évesen ilyen sikereket ér el. És azt látom a gyerekeim generációján is, meg a fiatal generációján is, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen értékválságos világ. Tehát mindenekután nagyon gyorsan változik a világ, és nagyon gyorsan változnak a körülmények, ezért a fiatalok nagyon nehezen találnak olyan értékeket, amik mentén az egész életüket le lehet élni. De persze most lehet TikTokozni, meg instázni, meg Facebookozni, meg mindenfélét, de azért azt a lelkük mélyén ők is tudják, hogy nem ez az út, ami alapján egy egész életet le lehet élni. Oké, de mi az? Milyen lesz a világ egyáltalán 50-60 év múlva? És azt gondolom, hogy a sport és ezek a teljesítmények, ezek azért mutatnak egyfajta értéket. Tehát avval, hogyha valaki kitartóan dolgozik, beleteszi a munkát, alázatos, fegyelmezett, hajlandó áldozatokat hozni, akkor avval igenis lehet eredményeket elérni. És a sport értékeit azt mindenki tudja maga életébe adaptálni, ugye? Mert hogy most a tevékenység másodlagos. Az attitűd, a mentalitás az, ami fontos, és azt gondolom, hogy ezek az emberkék, ezek a fiatal emberek, akik egy olimpián versenyeznek, ők igenis bebizonyítják azt, hogy meg lehet csinálni. Csak oda kell tenni magunkat. És talán ez is vonzó, hogy igen, részesének lehet valaminek lenni, ami sikeres. És igen, nekem is ott van a lehetőségem, hogy a magam területén ilyen attitűddel én is eredményeket tudjak elérni. És ez viszont egy örök érték, amire föl lehet építeni egy egész életet. És remélem, hogy ez egyre inkább átjön, és azt gondolom, hogy a mobos kommunikációnkban, a tartalomgyártásban nekünk pont ezeket az értékeket kell igenis erősíteni, megmutatni. Nagyon sikeresek voltak azok a beszélgetéseink, YouTube beszélgetéseink, amik a sportolóknak inkább az emberi oldalát mutatták meg. Tehát nem egy olyat hallottam vissza, hogy meghallgattam ennek vagy annak a beszélgetését, és hogy ezen túl másképp fogom nézni a sportot. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos.
Hát, hogy itthon milyen volt a győzelmeknek, érmeknek, helyezéseknek a fogadtatása, azt tudjuk, mert átéltük, de érdekelne, hogy kint a nemzetközi sajtó körében mekkora sztárok voltak a mi bajnokaink. Voltak közöttük olyan, felteszem például Szilágyi Áron, vagy éppen az emlegetett Lőrinc testvérek, esetleg Milák Kristóf, akikre különleges figyelem irányult.
Ugye úszás nagy sport az egész világon, népszerű, nagyon-nagyon sok újságíró volt az úszóversenyeken, a Kristófot szerették volna, tehát ő a sajtótájékoztatókon is, a mix zónában is. Az más kérdés, hogy ő nem nagyon szeret angolul megszólalni, bár beszél angolul, de hogy nekem elmondta, hogy fél attól, hogy rosszul fog beszélni. Szóval mindenképpen nyilván a kisebb sportágban, amiben kevesebb sportoló van, meg kevesebb ország érdekelt, ott kisebb volt ez a fajta érdeklődés is. De például a Szilágyi Áronnal történt meg, ugye, amikor megnyerte az egyéni döntőt egy olasz ellen, és jött le, és akkor a vegyes zónában egy olasz újságíró megállított, és elkezdett hozzá olaszul beszélni, majd egyszer csak leesett az olasznak, hogy ez...
Válaszol.
Hát, hogy ez a Szilágyi, ez nem az ő embere, tudod? És összekeverte őket, és akkor azt mondta az Áron, hogy úgy látszik, kell nyerjek egy negyediket is, hogy megismerjenek.
Jó, azt hittem, hogy olaszul válaszolt neki.
Nem válaszolt egy olaszul, csak az olasz újságíró, jó maszkban voltak addigra már, de az olasz újságíró összekeverte a saját versenyt.
Szakíró lehetett.
Hát, egész vicces volt. Szóval azért vegyes volt a dolog. Nyilván mondjuk a vízilabdán nem tolongtak a nem érdekelt országok újságírói, de igen, például úszásban, ami kifejezetten a sportágot volt érdeklődés.
Hát ha egy nevet kellene mondani, aki messze várakozás alatt teljesített, akkor szerintem így 1-2-3-ra egyszerre rávágnánk, hogy ki az. Engem ebben az egész történetből az érdekelne, hogy az a rengeteg mocsok, ami itthon a közösségi médiában rázódott hosszú Katinkára, mert hogy róla van szó, gondolom kitalálták a hallgatók, eljutott-e Tokióba a helyszínre? Esetleg volt-e valami visszhangja ezeknek a minősíthetetlen szitkoknak, amiket ugye az sem árnyalhat, én azt gondolom, hogy a háromszoros olimpiai bajnok úszónő kétségkívül az utóbbi időben megosztó figurává vált, nem csak a sportéletben, az egész országban. Szóval, hogy volt ennek odakint visszhangja, esetleg kezelni kellett ezt az ügyet, akár sajtófőnöki szinten?
Hát, hogy a Katkához mi jutott el ebből, azt nem tudom, ő azt mondta, hogy már nem nagyon olvas ilyeneket, de természetesen eljutnak hozzá is hírek, meg eljutnak hozzá is információk. És azt gondolom, hogy az, hogy amikor ő például hazaérkezett a repülőtérre, és úgy döntött, hogy egy olyan kijáratot választ, ahol nincsen senki, se újságíró, se rajongó, az arról árulkodik, hogy ő tudta, hogy nem túl pozitív a hangulat idehaza. Mindazonáltal nem tartom igazán jó döntésnek, és valóban ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye fölépítette egy imást magának, ezt az Iron Lady imást, és nagyon magas polcra helyezte saját magát. Kicsit már ilyen föld fölötti pozícióba, és amikor kiderül arról, aki ott valahol a felhő között lebeg, hogy hát mégiscsak esendő ember, akkor onnantól meg nagyon nagy a csalódás, ugye? És amikor a magyar néző azt nézi, hogy majd a hosszú Katinka, és döbbenten látja, hogy még mindig nem ő vezet, és akkor a végén becsap ötödikként, és mint kiderül, az lett a legjobb helyezése ugye 400-on, akkor kicsit összedől ez a kép. És az, amit fölépítettek, talán mesterségesen magasra pozícionáltak, az most annyival esett nagyobbat ez a karakter.
Ez még nem lehet indok mindarra, ami történt?
Nem lehet indok. Ugye ez elég borzasztó, hogy olyan világban élünk, ahol bárki belefröcsögheti az indulatait, a tájékozatlanságát, a butaságát, a rossz indulatát, a kárörvendőségét belefröcsögheti egy kommentbe. Ez baj. Tehát ilyen szempontból a világ azt gondolom, hogy beteg. És én beszélgettem Katkával még kint az olimpián, és hát igen, kiderült, hogy egy esendő ember, aki most valamit elrontott, valamit rosszul kalkulált, nem úgy zajlott a felkészülése, ahogy az neki már bevált, ahogy azt kidolgozták, ahogy azt tudta, hogy működni fog, és hogyha ezt is ezt csinálja, nem tudom, januárban, akkor így és így fog úszni majd júliusban. Szóval valami kétség kívül félrement, de hát attól az nem változtat azon, hogy egy háromszoros olimpiai bajnokról, világbajnokról, Európa bajnokról beszélünk. Szóval nem jó, hogyha, ugye beszéltünk erről a fény mentalitásról, azért az sem jó, hogyha ennyire szélsőséges a rajongás meg a gyűlölet, tehát azért ebben is korrektnek kéne, vagy mértéktartónak kéne maradni. Hogy én is mondjak egy ilyen finnhez hasonló példát, volt szerencsém a londoni olimpián elindulhatott a nagy-britán női kézilabda csapat is, amely mint ugye nem létező dolog, és csak arra az eseményre gründoltak.
Azt hiszem, hogy magyar szakemberek készítették föl őket.
Voltak magyarok is, meg szerbek, meg minden, azt hiszem, született brit talán nem nagyon volt benne, és kikaptak valami 20 góllal Montenegrótól, és akkor fölállva tapsoltak az emberek, és a montenegrói lányok először úgy mentek és integettek körbe, és kiderült, hogy nem, ez nem nekik szól ez a taps, hanem a briteknek, ugyanis a közönség pontosan levette, hogy igen, ezek a lányok kikaptak 20-szal, vagy nem tudom mennyivel, sokkal, de ahhoz képest, hogy honnan jöttek, föltúrták a pályát, mentek, futottak, csinálták, tehát abszolút tudták a helyén kezelni, hogy miről van szó. Vagy mondhatok egy másik magyar vonatkozású példát, hogy amikor a magyar férfi jégkorong válogatott kijutott a világban, és kaptunk egy 9-est Kanadától, ugyanez volt. Tehát a kanadaiak azt hitték, hogy most nekik tapsolnak, és nem nekik tapsoltak, hanem a magyar srácoknak, akik kiérdemelték, hogy Kanada ellen játszhassanak, és kikapjanak 9-0-ra, de 60 percen keresztül felszántották a jeget. Szóval azt gondolom, hogy ez a mentalitás az, ami a jó mentalitás, és a túlzott imádat, és utána a túlzott gyűlölet az nem normális, tehát azért erről nincs szó. Tehát azért nem hazárulóról van szó, aki gyűlölni kéne, hanem valakiről, aki ember, és most valamit nem csinált jól. Aztán az már egy hosszabb elemzés kérdése, hogy mit nem csinált jól.
Na hát beszéltünk a sajátos körülmények között megrendezett olimpiáról, beszéltünk a miénk szerepléséről, és még így a vége felé szeretném, hogyha néhány szó esne arról is, hogy napnál világosabban az látszik, hogy átalakulóban van maga az egész olimpia, a játékok programja. Tokióban például a falmászás és a gördeszkázás szerepelt a programban, a 24-es párizsi játékokon már ott lesz például a breaktánc.
Arra kíváncsi leszek.
De egyértelműnek látszik a szándék, hogy a NOB a fiatalabb korosztályokat szeretné minél intenzívebben megszólítani, vagyis azt a generációt, amely nem feltétlenül érdeklődik olyan mértékben, hogy finoman fogalmazzak, a hagyományos, mifelint tradicionálisan eredményes sportágak iránt, mint az elődeik. Milyen feladatokat ró ez az egész a hazai sportéletre? Van-e esély szerinted belátható időn belül a felzárkózásra ezekben az említett, nevezük úgy, új sportágakban? Illetve mit gondolsz, várnak-e feladatok például a birkózásra, az öttusára, vagy akár a kajakkenura és társaira, annak érdekében, hogy megőrizzék, vagy növeljék a népszerűségüket?
Hát igen, és ez látszik is, ugye ezért a birkózás átment elég komoly gödrökön, tehát például amikor sokak szerint a mélypont az volt, amikor golyókat húzigáltak valami zacskóból, és akkor piros golyó, meg kék golyó, tehát az már a nevetségesség kategóriája volt. Azt gondolom, hogy ehhez képest most a birkózás kifejezetten jó állapotban van, és nincs is napirenden az, hogy most beáldozzák. Ugye a súlyemelés is átesett elég komoly válságon, főleg a dopping esetek miatt. Az öttusában látjuk, hogy hát annak idején, amikor mi voltunk fiatal srácok, még öt napos volt az öttusa, ugye? És most folyamatosan dolgoznak rajta.
Nem már is van másfél óra lesz állítólag.
Hát,
tényleg arról van szó, én azt hallottam.
Hát megnézzük minden esetre, de nem biztos, hogy mindig jó irányba megy, tehát az, hogy tovább butítsák például a lovaglást, vagy nem, tehát ugye azért ezek szakmailag megoszlanak a vélemények arról, hogy ez jó vagy nem jó, de ugye látszik a törekvés. Én például egyébként, ha már itt tartunk, én a labdarúgást simán lecserélném futszára. Senkit nem érdekel az olimpián a labdarúgás.
Magukat a labdarúgókat se.
Igen, viszont baromi sok ember, nagyon komoly stadionok, nagyon komoly logisztika, ehhez képest a futszál, ugye, ami szintén ugye ugyanannak a szervezetnek az egyik szakága, az egy igazi 21. századi dinamikus dolog, és hogyha már a labdarúgást nem nyitják ki úgy, hogy mehessen bárki, mint mondjuk férfi kosárlabdában, akkor viszont ne menjen senki, hanem akkor játszanak futszált, és ez sokkal 21. századabbi lenne, de ez, mondom, ez az én ötletem, nem találkoztam vele sehol, de ha már így gondolkozunk, akkor most miért is szenvedünk a labdarúgással, és miért csinálunk úgy, mintha az a fontos lenne. Miközben egyébként a FIFA-t egyáltalán nem érdekli az olimpia, sőt, tehát őt az érdekli, hogy az ő sztárjai ne menjenek el az olimpiára, mert sokkal fontosabbak a bajnokságok, meg a nemzetközi kupák, meg a VB-k, meg az EB-k, meg a mindenek, púpa hátukra még egy olimpia is. Jó, de akkor menjen a futszál, ami egy pörgős valami, sok gól van, tehát igazán beleillik ebbe a képbe. Igen, szóval látszik, hogy lehet részben a sportákat, magukat, a versenyeket eladhatóbbá tenni, illetőleg a közvetítéseket. Ugye a vívásban is nagyon szépen látszik, hogy milyen sokat változott magának a versenynek a közvetítése, meg ugye az, hogy behozták a találatjelző technológiákat végül már a kardba is, azért az sokat segít. Ugye a legtöbb sportágnak, aminek gondjai vannak, az a problémája, hogy ha a néző nem érti, hogy a játékvezető mit ítél. Tehát például a vízilabdának is ez a legnagyobb problémája, hogy sokszor a játékosok maguk se. De nekem szerencsém volt jó néhány mérkőzést végignézni Molnár Tamás, a népszerű Papesz, aki most ugye nemzetközi játékvezető, vagy Vári Attila, aki szintén olimpiai bajnok társaságában, és néha kérdeztem, hogy most mit fújtak, és fogalmunk nincs. De a játékos se tudja, csak tudja, hogy fordulik-e, mert nincs idő reklamálgatni, meg különben is ki fogják ért állítani. Szóval ezek nem jók, vagy amikor egy küzdősportban, mondjuk judóban elveszített 3-2-re intéssel, mert téged háromszor intettek, meg őt meg csak kétszer, akkor a néző azt mondja, hogy menjünk már fenébe.
Vagy birkózásban ugye az utolsó akciót végrehajtó versenyző van kedvezményezett helyzetben döntetlen esetén.
Mondjuk, ha még az utolsó akció, azt mondom, hogy rendben van, de akit másodszor intettek meg, ugye? Tehát most akkor, és nem egy olyan meccs volt, például ugye a Lőrinc Viktornak a döntője, hogy az ukrán szemmel láthatóan arra ment az első 3 percben, hogy először őt intsék meg. Mert ha aztán utána, ha őt először intik meg, aztán majd megintik nyilvánvalóan a Viktort is, akkor avval ő már nyer. Aztán az más kérdés, hogy kétszer megpörgette, de az nem jó, hogy hazataktikát, hogy ne csinálják semmit, hogy intsenek meg. Tehát, hogyha az intésre is igaz ez a szabály, akkor viszont már rossz. Úgyhogy azt gondolom, hogy e felé is el kell mennünk a sportáknak, hogy a néző értse, hogy mi történik, és igazságosnak gondolja. Mert hogyha igazságtalannak gondolsz egy, ugye ez a VAR dilemma is, ha igazságtalannak gondolsz egy játékot, akkor el fogsz tőle fordulni.
Na de mivel biztosuk azokat a szurkolókat, akik már alig várják a párizsi bréktáncosokat?
Hát nézzük meg, ugye, bele fog férni.
Lesz-e kinek drukkolnunk?
Hát fogalmam sincs, őszintén
szóval. Falmászásban, gördeszkázásban.
Most a falmászásban, gördeszkázásban egyébként van sansz.
Baromi érdekes volt, és rendkívül látványos mind a két sportág.
Igen, és például a falmászás, meg gördeszkázás valamilyen szinten van itthon. Igazából az a kérdés, hogy ezt hogy lehet úgy még jobban intézményesíteni, meg egy olyan kiválogatást csinálni, vagy kiválasztási rendszert csinálni, hogy most tudni azt, hogy mondjuk ki az a 10 ember, akiből egy vagy kettő el tud oda jutni, és akár még lehet valami.
Tudom, hogy a pénz is már évek óta nem a mobnál van, de mégis van-e tudomásod arról, hogy van erre valamilyen kormányzati szándék, vagy sportirányítási, állami sportirányítási szándék, illetve a MOB-nak van-e szándék arra, hogy fölkarolja jobban ezeket a sportágakat?
Hát ugye, ahogy mondtad, igazából ugye nem a MOB-nál vannak a pénzügyi eszközök, de nem tudom, hogy például most hogy áll, ugye szó volt korábban kajakszalompályáról. Most nem tudom, hogy ez, azt hiszem, hogy egy kicsit megálltott az atlétikai stadion építése környékén, hogy most éppen mégsem akar kajakszalompálya. Meg azt gondolom egyébként, hogy ugye rengeteg kajakosunk van, és talán azok, akik síkvízen kevésbé sikeresek, azok közül jó néhányan lesznek, akik mondjuk átülnek kajakszalomba, tehát még akár lenne sanszunk is, de addig, ameddig Magyarországon egyetlen egy pálya sincs, addig ez nyilván nem fog működni. De mondjuk bréktánchoz, vagy falmászáshoz, vagy gördeszkázáshoz sokkal könnyebb pályákat építeni, meg már vannak is részben, tehát itt már inkább a kiválasztáson múlik. Az biztos, hogy a MOB-nak erre önmagában nem lesz közvetlen ráhatása. Közvetett igen, hogyha mi ezekről a sportákról beszámolunk, meg hát a sajtó is, hogyha ezekről az eseményekről beszámol, közvetítéseket csinál, megismerteti az emberekkel, mert azért lássuk be, hogy nagyon sokan 4 évente néznek sportot, amikor az olimpia van 2,5 hétig, és közte meg nem. Tehát azért azt gondolom, hogy mindannyiunknak a dolga, és a MOB-nak is a dolga, hogy igyekezzen ezeket az emberkéket bemutatni, igyekezzen ezeket a sportokat a maga eszközeivel bemutatni, és akkor nyilván, hogyha a gyerekek látják, akkor majd elmennek gördeszkázni, meg bréktáncolni, meg nem tudom mit csinálni, de nem lehet azt mondani, tehát nem lehet majd Párizsban rácsodálkozni, hogy jé, van egy ilyen sportág. Nyilván sokat használt a karaténak vagy a tékvandónak, hogy volt magyar versenyző, mert odafigyeltünk rá. És nyilván voltak olyan sporták, amikre a fülünk botját sem mozgattuk, mert nem volt benne magyar, és azt se tudjuk, hogy egyébként lebonyolították benne a versenyeket. Ugye például a kajakszalomban senki nem foglalkozott idehaza. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk inkább ilyen közvetett eszközeink vannak.
Nagyon köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívásokat, és megosztottad velünk az érdekes és értékes gondolataidat. Kedves hallgatóink, Önök Budapest Sportos podcastját hallották Gundel Takács Gáborral és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.